Simát Bhágavatam 5. énekének 8. fejezetéből a 27. vers következik. A fejezet címe Bharat Maharaj jelleme. Továbbra is próza van. Tadánim apipásva vartinam bhagmajam ivánum surcsantam abibik samánó mriga éva binibé sitam maná Visritja lókam imam saham rigéna kalévaram, nritam anuna nrita jalmanus nitis itaravan viga saréram abhápa. Sila Prabhupát fordítása. Halála idején a király látta, hogy az őz úgy ül mellette, mint a saját fia lenne, és gyászolja elvesztését. A király elmében egyedül az ősz teste járt, ezért éppen úgy, mint azok, akiknek nincs Krisna tudatuk, elhagyta a világot, az őzet és az anyagi testét, és egy ősztestért kapott. Kapott azonban egy áldást, noha elvesztette az emberi testét, és ősztestbe került, nem feledkezett meg előző életének eseményéről. És mondta egy együtt. Halála idején a király látta, hogy az őz úgy ül mellette, mintha saját fia lenne, és gyászolja elvesztését. A király elmében egyedül, az őz teste járt, ezért éppen úgy, mint azok, akiknek nincs Krisna tudatuk, elhagyta a világot, az őzet és az anyagi testét, és egy ősztestet kapott. Kapott azonban egy áldást, noha elvesztette emberi testét és ősztestbe került, nem feledkezett meg előző életének eseményeiről. Különbség van a között, ahogyan Bharat Maharaj ősztestet kapott, és ahogy mások kerülnek különféle testekbe, az szerint milyen elmeállapotban vannak a halál pillanatában. Mások a halálok után megfeledkeznek mindenről, ami előző életeikben történt, ám Bharat Maharaj emlékezett. A Bhagavad Gita kijelenti: Yamyamapi svaram bhavam tyajant ante kalevaram tantam evaiti kanteya sadatat bhava bhavita. Amilyen létállapotra emlékszik az ember testre elhagyásakor, azt éri el majd kétségtelenül. Miután valaki távozott a testéből, következő testét annak megfelelően kapja, hogy milyen elmeállapotban van a halál pillanatában. Ilyenkor az ember mindig arra a dologra gondol, ami élete során a leginkább foglalkoztatta. E törvény alapján Bharat Maharaj, aki mindig az őzre gondol, és megfeledkezett a legfelsőbb úr imádatáról, egy ősztestbe került. Amiatt azonban, hogy valamikor az odaadó szolgálat legfelsőbb szintjén állt, nem felejtette el előző életének eseményeit. Ez a különleges áldás mentette meg attól, hogy még mélyebbre süllyedjen. Mivel múlt életében odaadó szolgálatot végzett, eltökélte, hogy tökéletessé teszi odaadó szolgálatát, még az ősztestben is. Ezért mondja ez a vers, nitam, noha meghalt, amu, azután, nam rita jalmanus mitir itaravat. Nem feledkezett meg előző életének eseményeiről, mint mások. Ahogy a Brahma Samhitában áll, karmáni nirdahati kintucsa bhakti bhajam. Brahma Samhita 5.54. Ez a vers bizonyítja, hogy a legfelsőbb úr kegyének köszönhetően a bhakta sohasem vészel. Ha szándékosan elhagyagolja az odaadó szolgálatot, lehet, hogy egy rövid időre bűnhődnie kell, de aztán újra hozzálát az odaadó szolgálathoz, és hazatér Istenhez. Omagyan, tűnöm,
szépen, tűnöm, 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 tű Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Halál idején a király látta, hogy az őt úgy ül mellette, mint a saját fia lenne, és gyászolja elvesztését. A király elméjében egyedül az őszteste jár, ezért éppen úgy, mint azok, akiknek nincs Krisna tudatuk elhatározni az őzet és az anyagi testét, és az őszteste kapott. Kapott azonban egy áldást, noha elvesztette emberi testét, és őztestbe került, nem feledkezett meg előző életének eseményeiről. Srila Prabhupada idézi ezt a híres verset a Bhagavad Gita-ból, hogy ki milyen létállapotra emlékszik, halála pillanatában azt éri majd el kétségre. És a halál pillanat az olyan, mint egy vizsga, amin vizsgázunk, hogy mihez sikerült vonzódunk ehhez ebben az életben. Mert amihez vonzódunk, akkor annak alapján kapjuk a következő testünket. És mi, mint Krisna tudatú gyakorlók, nekünk az a célunk, hogy a legfelsőbb úrhoz vonzódjunk kizárólag. Mert ez a kizárólagos vonzódás, ez fogja garantálni, hogy valaki eljusson az Istenség legfelsőbb személyiségéhez a lelki világba. Itt azt írja ez a vers, hogy a király elmében egyedül az őszteste járt. Tehát, hogy Bharat Maharaj kizárólag az őszre gondolt halála pillanatában ezért ősztestet kapott. És ez a kizárólagos gondolkodás vagy ragaszkodás a legfelső úrhoz, ez nem fog véletlenül kialakulni. Tehát, hogy ez nem fog úgy kialakulni, hogy gyakoroljuk az odadó szolgálatot, ahogy éppen nekünk tetszik, vagy amennyire nekünk tetszik. Mert lehet, hogy lesz valamennyi ragaszkodásunk az odadó szolgálathoz, vagy a legfelső úrhoz, de nem csak hozzá. Hogyha az anyagi ragaszkodásunkat nem szorítjuk háttérbe, és nem szorítjuk vissza. Ezért nagyon fontos a lelki gyakorlat, a szadana végzése, mert a szadana igazából nem jelent más, mint hogy szisztematikusan erősítjük ezt a ragaszkodást. És akkor időről időre meg kell állnunk, hogy ez a ragaszkodás erősödött-e, mert akkor le tudjuk mérni, hogy amit csináltunk az elmúlt évben, az elmúlt időszakban, akkor annak volt-e valami eredménye. Vagy hogyha azt látjuk, hogy nem a lelki ragaszkodásunk erősödött, hanem az anyagi ragaszkodásunk, akkor nem volt jó a fókuszunk. Mert a halál pillanatában igazából ez történik, hogy ott nem van ellenőrizve. Mi a ragaszkodás? Mi az, amihez legjobban ragaszkodunk? Mikor valaki halálközeli élményben részesül, de nem hal meg végül, akkor egy nagyon közös élmény, mint szoktak mesélni, hogy valaki előtt lepereg az élete, hogy egy néhány másodperc alatt az egész élet lepörög előtte. És amikor lepörög az élete, akkor valamit kiválaszt, hogy mihez ragaszkodik a legjobban, ami történt az egész életében, akikkel találkozott, amit tapasztalt, mi számára a legfontosabb, és arra fog emlékezni. És hogyha ez egy őz lesz, mint Bharat Maharaj esetében, akkor ösztönbe kell kerülnie. És ha bár Bharat Maharaj bakta volt, akkor vele is ez történt. Itt írja a vers, hogy kapott egy áldást, hogy nem felejtette el előző életét, és ez a visszaesés csak ideiglenes volt, és utána visszatudott megint egy emberi testet kapni, csoda a baratként, és utána visszament a lelki világba. Amikor itt volt Jaladev Prabhu, ő mesélt egy történetet, ő nagyon sok ilyen sztorit tud mesélni végtelen. Én amikor rendszeresen vele reggeliztem, ebédeltem, tehát hogy rengeteget mesélt. És akkor mondta, hogy még amikor kezdte ezt a gyógyító pályafutását, akkor kíváncsi volt arra, hogy a Bhagavad Gita tényleg úgy van-e. És akkor mondta, hogy visszavitt egy hölgyet előző életeibe, és volt egy élete, amikor az a hölgy lótesbe volt. És akkor felébred benne a kíváncsiság, hogy mit kell azt csinálni, hogy valaki ebbe a testbe kerüljön. És akkor mondta neki, hogy most menjél vissza egyel ezelőtti életedbe, és mire emlékeztél a halálod pillanatában. És akkor elmondta először az egész sztorit. Akkor mondta, hogy volt egy hölgy, aki Angliában élt, és ilyen vidéki, nagyon egyszerű asszony volt, és a ipari forradalom környékén élt, és akkor az volt a hirdetés, hogy hívták az embereket a faluról Londonba, hogy dolgozzanak a gyárakba, vagy dolgozzanak Londonba. És ez a hölgy azt mondta, még olyan túlzásokba is estek, hogy azt mondták az embereknek, a földműveseknek, hogy Londonban aranyból van kikövezve az utca, olyan csodálatos hely, és hogyha oda jössz, akkor nagyon, nagyon jó lesz neked. És ez a hölgy is akkor azt már nem említette, hogy a családdal, vagy csak ő úgy fogta magát, azt hiszem, hogy csak úgy fogta magát, és akkor elment Londonba, az akkori Londonba, és egy fogadónál talált munkát. És ebben a fogadóban dolgozott valami 40 vagy 40 évet, valami nagyon hosszú időt, és az volt a munkája, hogy ez egy többszintes fogadó volt, és az ételt vitte föl le az embereknek. Tehát, hogy nem lent volt az étkezés, hanem mindenkinek a szobájába vitte az ebédet vagy a vacsorát. És egész nap rengetegszer meg kellett tenni a sok lépcsőt föl le, nem voltak akkor még liftek. Ipari forradalomban indult be, és akkor rendszeresen le föl, rengetegszer meg kellett ezt tennie, és utána elvitte a halál pillanatához megint. És akkor a halál pillanatában kérdezte, hogy mire emlékszel? Most mondja, hogy nagyon fáradt vagyok, nagyon kimerültem ebbe a rengeteg sok munkába, és mire vársz, hogy mire emlékezel? És mondta, hogy a vidékre emlékezek, hogy milyen jó volt fiatalkoromban, hogy annyira megbántam, hogy eljöttem Londonba, és vágyom a vidékre. De hogy gondolsz a vidékre, hogy mi az, amire gondolsz? És mondta, hogy azokra a szép fekete lovakra gondolok, akik ott futkároznak a mezőn, és ez az impresszió mérül, ami a vidékről, ez a kép jutott az eszébe. És akkor abba a pillanatban megkapt, mert nem volt csak egy kép volt, hanem volt egy érzelem, hogy én vágyok oda, hogy milyen jó lenne megint vidéken lenni, és akkor ez a kép volt a fejében. És akkor utána elhagyta a testét, és akkor ebbe a lótestbe kellett megszületni. Ezt mesélte Csajdék Prabhu, és mondta, hogy rengeteg ilyen van a praxisában, vagy rengetegszer, hogy akkor többször így megnézte, jó, állati létformában voltál, mi volt a meditációd az előző életednek a végén. És itt a Bhagavatam ugyanezt írja, ezt írja a Bhagavad Gita, ezt írja most itt a Bhagavatam, és hogy ki milyen létállapotra emlékszik a halála pillanatában, azt írja. Ezért nekünk tudatosan kell építenünk a lelki életünket, mert a lelki élet a ragaszkodásról szól. Hogyan ragaszkodunk Krisnához, és hogyan csökkentjük a ragaszkodást az anyagi energiához. És igazából ugyanaz a folyamat az anyagi energiának, és ugyanaz a folyamat a lelki energiának. Mert egy folyamatról van szó. Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy Yatam nam prapadyam te tamsatavya bhajami mama atman vartanti manusya pátaszarva. És a Krisna mondja, hogy mindenki az én utamat követi. Egy út van. És a kérdés, hogy az egy úton melyik irányba megyünk. Tehát, hogy ez a választás, hogy Krisna felé megyünk, vagy a pokol felé megyünk. De az út az ugyanaz. Csak azt eldönthetjük, hogy most jobbra megyünk, vagy balra megyünk. Mert hogyha nézzük, hogy mi a szadana a materialista embereknek, ugyanaz a ragaszkodásnak az építése. A reklámok a televízióban, a plakátokon, a rádióban, ezek mind arról szólnak, hogy valaki hogy lesz boldog itt az anyagi világban, és ezt az anyagi ragaszkodást hogy tudja erősíteni. A reklám arról szól, hogy akkor tud egy érzelmi ragaszkodás kialakulni egy termék iránt, hogyha valaki ezt rendszeresen látja. Mert hogyha valakinek egyszer mondanak valamit, azt elfelejti. De hogyha mindig ezzel találkozik a reklámokban, a televízióban, az utcán, akkor egyre többet fog meditálni rajta, és amikor van ez a meditáció, akkor ez egyre mélyebben megy, és akkor már érzelmileg is fog ragaszkodni hozzá. És miről szólnak a filmek? A filmek ugyanerről szólnak. A filmek azok puránák. Puránák, történetek, hogy az anyagi ragaszkodást hogy kell mélyíteni, és hogy lesz valaki egy jól őrzött fogó itt az anyagi világban. És akkor elég filmet kell ahhoz nézni, mert ezek puránák, történetek. De hogyha valaki ezt, és utána nem beszélve a társulásról, szemben társulnak egymásra az iskolában, a munkahelyeken, a családban, és ezt a ragaszkodást erősítik. És ugyanaz a folyamat a Krisna tudatnak is, hogy társulunk baktákkal, olvassuk a puránákat, vágogat a puránát, a Bhagavad Gita-t, vagy egyéb szentírásokat, mert amikor rendszeresen olvassuk ezeket, akkor fogunk ezekre gondolni, és amikor rendszeresen gondolunk ezekre, akkor egy idő után fogunk ragaszkodni hozzá. Ez egy nap, mint nap történő dolog kell, hogy legyen. Nem mondhatjuk azt, hogy én egyszer már olvastam Bhagavad Gita-t, egyszer végigolvastam Bhagavatamot, és az elég. A kérdés az, hogy a anyagi ragaszkodásunk lecsökkentek-e, és teljesen ragaszkodunk-e Krisnához. És akkor lehet, hogy olvastuk már Bhagavatamot, olvastuk már Bhagavad Gita-t, de akkor újra és újra kell olvasni. Mert ez a fokmérő, hogy lesz-e olyan ragaszkodásunk az életünk végén, hogy csak Krisnához fogunk ragaszkodni. És ki tudtuk tisztítani az összes szennyeződést a szívből. Mert Mája rá fog erre mutatni a mindennapi életünkben, hogy mikor vannak problémáink. Amikor van valami anyagi ragaszkodás, tudatlanság kötőreihez, a szenvedély kötőreihez, és a transzendentális szempontból még a jóság kötőre is lehet akadály. De a jóság kötőre akkor lehet akadály, mint Yudhisthira Maharajnak, hogy mondta Krisna, hogy hazudjon, amikor már valakinek már a szenvedély és tudatlanság már egyáltalán nincs jelen, és akkor utána föl kell lépni a transzendentális szintre. Nekünk a jóság kötője ebből a perspektívából nézve az még egy segítség, mert az még följebb van. Tehát, hogy egy transzendentális szempontból a jóság kötője legyen mondhat, a szenvedélyből és tudatlanságból szemlélve pedig följebb van, ahová kell mennünk. De ugyanúgy ez is lehet egy akadály. És hogyha ezt rendszeresen végezzük, hogy rendszeresen énekeljük a szennevet, jövünk reggeli programra, tanulmányozunk Srila Prabhupád könyvét, a szentírásokat, akkor ennek a ragaszkodásnak kell, hogy nőjön a szívben. Mert hogyha nem nő, akkor meg kell nézni, hogy vagy valamilyen sértést követünk el, vagy nem megfelelően csináljuk, hogy csináljuk, aztán abba hagyjuk, aztán csináljuk, aztán abba hagyjuk. Tehát, hogy ez egy szisztematikus módszer kell, hogy legyen. És a odaadó szolgált folyamat az arról szól, hogy ellenőrizni kell magunkat, ezért kell, hogy legyen lelki tanítómesterünk, tanácsadunk, akihez tudunk menni, hogy akkor leellenőrizze egy külső szempontból. Mert mi saját magunkkal elfogultak lehetünk, hogy jó vagyok, nincsen semmi ragaszkodásunk, de mi nem úgy látjuk magunkat, mint ahogy vagyunk igazából. Nagyon megdöbbentő tapasztalat, amikor az ember a saját hangját hallja egy felvevőről, vagy egy videóról saját magát visszanézi, és akkor nem gondoltam volna, hogy én nekem ilyen a hangom, nem gondoltam volna, hogy én így nézek ki egy videón. De ez azt jelenti, hogy mások teljesen más látnak róla, mint amit én gondolok. És ez nagyon, nagyon fontos, hogy legyen visszajelzés másoktól. Jó, szóval van esetleg valakinek kérdése, hozzáfűzése. És olvastam, amit írtam. Egy dolog jutott eszembe. Lehet, hogy azt hiszem, ezt a példát már mondtam, ezt Urmila Mataji említette még régen azzal kapcsolatban, hogy Mája olyankor támad, amikor nem gondolnak. Mert erről van szó Bharat Maharaj esetében is, hogy Mája teljesen ártatlan dologgal környékezi meg Bharat Maharajot egy ősz formájában. De hogyha mi készülünk arra, hogy tudatosak vagyunk arról, hogy nekünk igenis vannak még gyengeségeink, és hogyha tudjuk, hogy mik azok, és azokat próbáljuk ellensúlyozni, vagy próbáljuk védeni a lelki életünket azoktól a gyengeségektől, akkor kapunk egy plusz extra védelmet, mert még nem vagyunk tökéletes szinten. Tökéletes szinten az azt jelenti, hogy valakinek van szeretet, és megvan a kapcsolat a Krisnával, és az alapján a kapcsolatán alapján végzi az odaadók szolgáltát. Minden ehhez képest az egy leesésnek számít. Bárhol vagyunk az odaadó szolgálat folyamatában, hogyha ez nincs még meg, akkor egyszerűen pont egy leesett helyzetbe vagyunk. És ez segítség lehet abból a szempontból, hogy hajlamosak vagyunk büszkének, mert én már bakta vagyok, én már ennyi és ennyi ideje gyakorlom a lelki életet itt bakták társaságában, én jó vagyok. De egy másik szempontból, a lelki szempontjából mi a eset helyzetben vagyunk, bárhol is tartunk a dadószolgálat folyamatában. És megvan a potenciál, hogyha folytatjuk, akkor visszakerülünk az eredeti helyzetünkbe. De amíg nem vagyunk az eredeti helyzetünkben, nem kaptuk meg újra a menedéket Krisna lótuszában, akkor mindig óvatosnak kell lenni, mert az elmében nem lehet bízni, ugyanúgy, ahogy Bharat Maharajnak a példája erről, nem lehet bízni az elmében, ugyanúgy nekünk is figyelnünk kell az elmének a működését, hogy próbál bennünket becsapni. És ezért, hogyha készülünk erre, akkor nem fognak meglepetések érni bennünket. És Urmila Mataji mesélt a második világháborúban az amerikai és a japán hadseregnek a példáját. Azt hiszem, ezt már meséltem, de mert ideig kell mesélni még egyszer, hogy semmi biztos, hogy mindenki hallotta, hogy a második világháborúban folyt a küzdelem a japán és az amerikai Egyesült Államok között a csendes óceán feletti hegemóniáért. És az első felébe a csatáknak mindig a japánok nyertek, mert a japánoknak volt egy taktikájuk, hogy mindig váratlanul támadtak. Hogy az amerikai flotta nem várta, és váratlanul megtámadták. Ugyanez történt Pearl Harborban, és stb. Ahol mindig a japánok győztek. És az amerikai hadsereg vezérkör akkor mondta, hogy ha még néhányat elvesztünk, akkor teljesen kiszorítanak bennünket a csendes óceánra. Akkor azt csinálták, hogy a kém hálózatukat megerősítették, többszörösére. És akkor végül jött a hír, hogy két nap múlva a Midway szigeteknél, az ottani flottánál, a falkonyatkor jönnek a japánok, és akkor megint egy támadást intéznek. Amikor azzal szembesültek, hogy két nap múlva jönnek a japánok, akkor látták, hogyha ezt elvesztik, akkor végük van. És nem volt sok idejük, két napjuk volt rá, de az a két nap elég volt annyira, hogy annyira felkészüljenek, amikor amennyire csak tudjanak. A japánok mindig úgy támadtak, hogy amikor aludtak, amikor nagyon nem számítottak rá. És akkor úgy mindenki már régen talpon volt, és várták már őket, és a japánok időben jöttek is, amikor a kémek jelentették, és nagyon hosszú csata volt, de végül megnyerték, és itt megfordult a csendes óceán feletti küzdelem, és akkor utána mindig az amerikaiak nyertek. És levetítve a mi helyzetünkre, a lelki életünkre, hogy sajnos tapasztaljuk, hogy Mája mindig akkor támad, amikor nem figyelünk rá, vagy nem számítunk rá, és akkor elvisznek bennünket az anyagi ragaszkodások. De hogyha készülünk rá, akkor, és nem érnek ezek váratlanul bennünket, akkor meg tudjuk fordítani a kimenetelét a dolgoknak. Mert Anartha Nivritti az azt jelenti, hogy van egyfajta introspekció, befelé tekintés, hogy én tudatában akarok lenni, hogy én hol vagyok most, mik a esetleges akadályok, és próbálok ezek ellen tenni. És akkor túl tudunk menni ezeken a nehézségeken, a tartani rutin, ami az egyik legnagyobb szakasza az odaadó szolgálatban. És Bharat Maharajnak a példája nagyon fontos figyelmeztetés, hogy nem vehetjük könnyen. Nem gondolhatjuk, hogy én már itt vagyok, ennyi és ennyi ideje, már dzsapázok, már olvastam a Bhagavad Gita-t, a Bhagavatamot, és én nekem már nem kell odafigyelnem. De nagyon is oda kell figyelnünk, mert még nem értünk a célba. Köszönöm szépen a figyelmet, van esetleg a kérdése. Köszönöm szépen, Brandt Lácsinak, Bhagavatam.